Köszöntöm Önöket! Elkezdték a nőket is összeérni Ukrajnában. A mai adásban erről is beszélünk, mint ahogy arról is, hogy Resperger István ezredes szerint, ha a nyugat segíteni akar Ukrajnának, azt most kell megtennie. Szó lesz majd az izraeli helyzetről is. Azt mondja az ezredes, hogy Izraelben vörös vonalhoz értek, mert hogy humanitárius katasztrófa fenyeget. Tartsanak velünk! Resperger István a vendégem, a Szent István Biztonságkutató Központ igazgatója. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Üdvözlöm a nézőket, köszönöm szépen a meghívást.
Rögtön induljunk egy helyzetképpel, hogy most éppen mi történik a szomszédunkban, egyelőre hogy áll a front a helyzet.
Azt lehet mondani, hogy a közel 1000 kilométeres arcvonalon 220 ukrán alakulat van ezen a Odesszától terjedő hosszú arcvonalon, mindegy 320 orosz alakulattal szemben. Erőviszonyokban ez azt jelenti, hogy közel 440 ezer orosz katonát kell feltartóztatnuk. Kissé a stratégiai kezdeményezés most orosz kézbe került. Több irányban indítottak támadást, kisebb falvakat foglaltak el. Ez két dolognak köszönhető. Egyrészt a személyállományukat tudták pihentetni, forgatni, némi erőfölényük van, az ukránoknak pedig kevesebb emberük van, illetve kevesebb lőszerük. A legújabb hír szerint most hagyták jóvá, hogy az amerikai katonai készletekből adományoznak 300 millió dollár értékben HIMARS sorozatvető, Stinger kézi légvédelmi rakéta és tüzérségi eszközöket, hogy valahogy ellensúlyozni tudják ezt a kicsi orosz harcászati fölényt, ami tart a arcvonalon.
Kicsi a harcászati fölény, vagy nagy, vagy hol tartunk most, mert az elmúlt hónapokban több szakértő azt mondta, hogy igazából jelenleg, vagy mostanában egyértelműen az oroszok állnak nyerésre, hogyha lehet így fogalmazni, vagy ők az erősebbek, vagy nem tudom, hogy mi a szakkifejezés erre. Te hogyan látod ezt?
Én úgy látom, hogy a stratégiai kezdeményezés, tehát támadó műveletek azok az oroszoknál vannak. Ez azt jelenti, hogy napi átlagban követjük azt, hogy körülbelül 20 helyen támadnak az oroszok ezen az 1000 kilométeres arcvonalon, és körülbelül 2-3 hely van, ahol megpróbálnak az ukránok ellenlökést végrehajtani. De ugye nagy sikereket most nem lehet elérni, hiszen városok vannak, védőállások vannak, úgynevezett megerődített körletek vannak, ezeknek a felszámolása lassan halad. Főleg Donyecknál és Avgyívka után haladnak az oroszok előre, illetve az északi részen Kupjanszk irányában körülbelül 90 kilométerre vannak egy nagyobb várostól, Harkivtól. Ezeken a területeken várható még orosz előretörés, illetve a mostani időszak, ugye a sáros időszakban jelentősen lelassulnak a támadások.
Hogyha össze kell hasonlítani, egyáltalán össze lehet-e hasonlítani azt, hogy milyen erőfölényben ki hogy áll, úgy eszköztárban, mint emberanyagban, erre vonatkozóan vannak egyébként pontos vagy hiteles információk? Lehet ilyen vonalat húzni, hogy
igen,
mi a mérleg?
Egyrészt figyeljük mindig a mennyiségi fölényt, illetve a minőségi szorzókat. Ugye mennyiségi fölényben jól látszik, hogy az oroszok körülbelül kétszer annyi harckocsival, másfélszer annyi tüzérségi eszközzel rendelkeznek, viszont minőségileg jobb eszközeik vannak az ukránoknak, ugye a Leopard 2, a Challenger, az Abrams harckocsi, a HIMARS sorozatvető, illetve a nyugati tüzérségi eszközök modernebbek. Tehát körülbelül ez a másfélszeres fölény inkább 1,2 az egyhez.
És hogyha arról van szó, hogy van-e utánpótlás, van-e elég ember, akkor mit tudsz mondani? Nekem van ukrajnai ismerősöm, barátnőm, aki egyébként Magyarországon él nagyon régóta, és ő például azt mondta, hogy Ukrajnában elkezdték felmérni azt, hogy a nők hogyan forgathatok be a háborúba. Ezt a reálisnak tartod, hogy van egy összeírás már, hogy aki állapotos, ő kiesik ebből, de egyébként minden nőt számba vesznek.
Sajnos a tartalékokban azt látjuk, hogy Ukrajnának körülbelül 200 ezer tartalékosa van még valahol, de ebből nagyon sok ember nyugaton van. Menedéket kért a háború első időszakában, az oroszoknak körülbelül 1,5 millió tartalékosa van még. Ezeket nyilván nem lehet behívni mind, mert akkor a hadigazdaság, illetve a gazdaság nem működne. A nők összeírása megkezdődött, de őket általában területvédelmi, egészségügyi alakulatokhoz küldik, bár Avgyinkából kaptunk egy videót, ahol 20 éves orosz vagy 20 éves ukrán lányokat fogtak el a orosz katonák, ők se értették, hogy miért az arcvonalba kerültek alkalmazásra. Hosszú távon, nagyon hosszú távon, egy-két hónapon vagy három hónap után esetlegesen ők is megjelenhetnek, hiszen az alakulatok számánál mi látjuk azt is, hogy milyen veszteséget szenvedett. Tehát már nincs olyan ukrán alakulat, aki ne 25 vagy 50%-os veszteséggel lenne az arcvonalon.
Nyilván ebből is adódik egyébként, hogy az elmúlt hetekben attól hangos az európai sajtó, hogy voltak mindenféle megnyilatkozások egyébként, amelyet ugye a NATO főtitkár próbált cáfolni, hogy már pedig NATO csapatok is ott vannak. Macron is azt mondta, a lengyel külügyminiszter is azt mondta, hogy elképzelhetőnek tartja azt, hogy a NATO-ból is megjelenjenek ott katonák. Te ezt hogyan látod?
Ugye a kép az árnyalt, mert most is vannak ott NATO katonák, egyrészt kiképzést biztosítanak, másrészt ez a 15 országból küldött 40 féle technikai eszközhöz nyilván kell logisztikai támogatást adni, illetve ott tanácsot adni ezekben a kérdésekben, mert láttuk a Leopard harckocsinál, illetve a különböző tüzérségi eszközöknél, hogy gondot okoz az ukránoknak ezeket kezelni. A másik elképzelés, hogy majd francia és egyéb csapatok bemennének Ukrajna területére, ezt egyrészt a NATO nem teszi lehetővé, nem véletlen szólt a NATO főtitkár is, hiszen Ukrajna nem NATO tag, tehát nem kell a NATO államoknak megsegíteni Ukrajnát, egyéb bilateriális segítséggel lehet ezt művelni. Először a britek vetették föl azt, hogy vannak róla térképeink is, hogy el kellene jutni, ugye egyrészt a támadásokat látjuk itt, hogy azért ugye hiába mondják azt, hogy beállt az arcvonal, napi 80 szárazföldi, legalább 100 repülőcsapás és legalább 200 sorozatvető támadás éri az ukránokat, tehát ezért is tudtak előbbre menni az oroszok, és ugye erre a félelemként megjelent az, hogy segítséget kell nyújtani, és egyrészt van egy brit elképzelés, hogy a Dnyeper folyóig előre kell menni, és megvédeni Ukrajnának legalább a nyugati területeit. Majd a franciák jelentkeztek be ebbe a történetbe. Én azt gondolom, hogy mindenképpen fontos lenne, hogy ez a segítségnyújtás az a továbbiakban is így maradjon, ne az történjen meg, hogy NATO csapatok jelennek meg ezeken a területeken. A francia elképzelés, illetve az orosz elképzelés és a brit elképzelés egy térképen, a folyóvonalát adnák meg a britek és a franciák is, hogy ezt kellene biztosítani, ha az oroszok túlságosan előre törnének és Kijev veszélybe kerülne. Ehhez a balti államok is statisztálnának, több NATO tagállam pedig kijelentette Európába, hogy nem hajlandó csapatokat küldeni ide. Ugye a nagy Napóleon kis unokaöccse Macronnak vannak elképzelései, de már Napóleonnak sem sikerült az orosz hadjárat. Az oroszoknak pedig az a célja, ezt Lavrov külügyminiszter tette közzé, hogy a mostani arcvonaltól legalább 80 kilométerre eltolni az arcvonalat, hogy Donyecket és az orosz városokat ne érhessék el a sorozatvető tüzérséggel, ami 80 kilométeres hatótávolságú az ukránok. Tehát valahol az igazság középen van, hogy majd valahol itt áll meg az arcvonal, még nyernek területeket, de ez a háború is egy befagyott konfliktus lesz.
No igen, segíts ezt is érteni, hogy most itt mindenféle kijelölések vannak. Nyilván ez egy olyan nagy, nem tudom, matek, amit nekünk civilként elég nehéz érteni. Mit jelent, hogyha kialakul egy ilyen arcvonal?
Hát azt jelenti, hogy ugye valahogy el kell jutni, hogyha a békét nézzük onnan visszafele, tűzszünetre, fegyverszünetre van szükség. Ugye ebben a két állapotban még fennáll a hadi állapot a felek között, viszont egyrészt a nagyhatalmaknak, másrészt a feleknek ott kell lenni, hogy megállapodjanak. Ugye az oroszok nagyon sokszor előveszik a nyelvi térképet, hogy mennyi orosz élt Ukrajnában, de ugye ez már közel sem igaz, ki mire tartana számot. Ők Odesszától egészen Szumig mindent szeretnének. Nyilván az arcvonal, ahol majd megáll, ott lesz egy tárgyalás, és aki éppen nyerésben van, az többet kérhet. De nagyon fontos, hogy egyrészt legyen nagyhatalmi garancia, hiszen ugye korábban voltak a Minszk 1, Minszk 2 Budapest megállapodás, az oroszok ezeket is felrúgták, illetve Kijev sem volt hajlandó egyezkedni, amikor nyilvánvaló dolgokat kért Oroszország. Putyin elnök a mostani beszédében elmondta, hogy egyértelmű garanciák kellenek az ukránoknak is, meg az oroszoknak is, hogy a nemzetiségek békében éljenek.
Ugorjunk egyet vissza, és akkor nézzük még a jelenlegi helyzetet, ahonnan indultunk, és hoztál arra vonatkozóan is térképet, hogy láthatjuk az elfoglalt területek nagyságát, úgyhogy szeretném, igen, hogyha erről is beszélnénk, hogy ez most mekkora és hol tart.
Ugye kéthetes intervallumokban jelentenek a hírszerző szolgálatok, ez azt jelenti, hogy jelenleg Ukrajna területének 17,9%-át foglalták el az orosz erők, a Luhanszki megyét teljesen szinte, a Donyeckiből van vissza még közel a fele, és a déli részen pedig a folyó elválasztja őket. A múlt heti nyerességekből az következik, hogy az oroszok főleg a Donyecki irányban Avgyívka után közel 180 négyzetkilométert foglaltak el, az ukránok pedig 5 négyzetkilométert vissza. A szakértők azt mondják, hogy ez az arány nem fog nagyobbra nőni, mint 25%. Ez már ugye Putyinnak egyrészt a május 9-i győzelem napjára egyfajta győzelem, hogy sikerült Avgyívkát bevenni, illetve területeket szerezni, és egy jó tárgyaló pozíciót jelenthet.
Meg hát nyilván a közelgő választás kapcsán is, erről majd beszélünk.
Igen.
Nézzük akkor kicsit részletesebben, mert erre vonatkozóan is készültél, hogy az orosz rakétafegyverzet az most éppen hol tart, miből áll össze, és van-e elég utánpótlás?
Igen, azt látjuk ugye, hogy amit Budanov vezérőrnagy, a ukrajn hírszerzés főnöke mondott, az sajnos igaz, hogy azt gondoltuk, hogy a orosz hadsereg erős és az orosz gazdaság gyenge, ebben tévedtünk. Ugyanis ezekből az eszközökből, mint a Tocska, az Iskander, a Kalibr haditengerészeti manőverező robotrepülőgépek, még mindig havi 100-110 darabot képes gyártani, és azt mutatják a heti bevetési arányok, hogy körülbelül 10-15-öt fontos stratégiai célokra el is használnak, tehát ebből nem fogy ki utánpótlásban Oroszország.
Ezek mennyire modern fegyverek, mit kell ezek?
Ezekről azt lehet tudni, hogy egy Iskander rakéta körülbelül 500 kiló robbanóanyagot visz magával, 500-tól 2500 kilométerig ki lehet lőni, és a céltól való eltérése 6-10 méter, tehát elég pontosan lehet pontos célzásokat végrehajtani vele. Például ilyennel lőtték ki a HIMARS sorozatvetőt is. A haditengerészeti egységek, akik ugye a Fekete-tengeren járőröznek általában 4-6 járőrhajóval, a Kalibr haditengerészeti manőverező robotrepülőgépet lövik ki, ez már csak 200-300 kiló robbanóanyagot visz, viszont ez is ellőhető majdnem 2000 kilométerig. Tehát van egy óriási stratégiai előnye ebből Oroszországnak, Ukrajna területét teljesen le tudja fogni rakétaeszközökkel.
És akkor nézzük is meg mindjárt a rakétacsapásokat, mert hogy erre vonatkozóan is van egy grafikon, hogy ezekből mit lehet egyébként kiolvasni.
Ugye ezt a háború eleje óta az ukrán kollégák vezetik, hogy közel 4000 rakétacsapás érte eddig Ukrajnát. Ez egyrészt a heti csapások számából látszik, hogy mostanában 10-15 ez a csapás, decemberben és januárban érte el a csúcsát, akkor 60 rakétacsapás érte Kijevet, Odesszát, és főleg a hadipari objektumokat. Azt látjuk az oroszoknál, hogy van egy stratégiai váltás a rakétafegyverek tekintetében, főleg hadipari üzemeket próbálnak kilőni, de ugye őnekik is ugyanaz a problémájuk, mint az ukrán haderőnek, óriási Ukrajna, 603.000 négyzetkilométer, a sok-sok rakétacsapás az támogatja ugyan a szárazföldi csapatokat, de ez nem oldja meg a háború kérdését.
Mindemellett, akkor nézzük meg a másik oldalt is, hogy Ukrajna egyébként milyen eszközállománnyal bír, mi az, amire számíthatnak, vagy mi az, amire szükség lenne ahhoz, hogy legalább fönntartsák ezt a frontvonalat.
Egyrészt a lőszer egy nagyon fontos kérdés. Az oroszok most Észak-Koreától 2 millió tüzérségi lőszert kaptak, saját gyártás 2 millió, Irántól 300 ezeret, tehát közel 4,5 millió lőszere van. Ukrajnának a NATO és a egyéb országokkal együtt 1 millió lőszert ígért, illetve a csehek segítségével harmadik országból tudnak lőszert szerezni, legalább 500 ezret, ezt különböző pénzügyi manőverekkel szerzik meg Ukrajnának. Ennek az az előnye, hogy ez a régi orosz technikához van, tehát a 152 és a 122 mm-es orosz technikához, hiszen az ukrán haderőnek a 80%-a a tüzérség, ez a régi típusú, ezzel most ellensúlyozni tudják az orosz támadásokat. A modern rakéták tekintetében, amire szüksége van, ez a Storm Shadow rakéta, ez 300 kilométerig tud csapásokat mérni az oroszokra, viszont ebből keveset kaptak, 20-25 darabot, és sokat elhasználtak már belőle, de az orosz vezetési pontokat, a Krím-félszigetet, illetve sokszor a Kercsi hidat is lőtték vele. A HIMARS sorozatvetőhöz kaptak egy darab rakétából álló rendszert, amit kilőve szintén 300-350 kilométerig tudnak csapásokat mérni, ezekből kevesebb áll rendelkezésre, itt 12 darabról volt szó. Tehát modern eszközöket kaptak, ezek nagyon pontosak, itt 5 méter az eltérés, és általában, amivel még tudnak operálni, az a különleges műveleti erők, főleg a Kercsi vagy a Krím-félszigeten, illetve a Fekete-tengeren értek el jelentős sikereket, több hajót elsüllyesztettek, ezek 800 km hatótávolságú víz alatti drónokkal történt meg, modern orosz hajóknak az elsüllyesztése.
Ezeket honnan kapták, és várhatnak-e a közeljövőben utánpótlást?
Ezt főleg az Amerikai Egyesült Államok biztosította, a Storm Shadow-t azt a britek és a franciák, innen még várható utánpótlás. Most a HIMARS sorozatvetőhöz kisebb készlet érkezik az amerikaiaktól ebből a 300 milliós csomagban, tehát ez is egyfajta elrettentő az orosz fél részére.
És mindemellett kellene, hogy aknamentesítés is történjen Ukrajnában, ez most mennyire nehezíti egyébként az ukránok helyzetét, és erről mikor lehet szó egyáltalán?
Hát ez főleg a háború után lehet szó, hiszen egy 1000 kilométeres arcvonalon, gondoljunk bele a kievi harcoknak a következménye, illetve ez a 1600 kilométeres arcvonalon, mind a két fél 80 kilométerig be tudja lőni ezt a területet. Egyrészt aknákkal, rakétákkal, tehát ezen a területen rengeteg akna, fel nem robbant lövedék van. Ugye ahhoz, hogy béke legyen valahol, ez a legelső, hogy ezeket föl kell szedni, el kell távolítani. Ez közel két magyarországnyi terület, 200 ezer négyzetkilométer egy 1000 kilométeres arcvonalon, ez nagyon hosszú idő. Gondoljunk bele, a Balkánon sokkal kisebb arcvonal volt Koszovóban, a mai napig még aknát kell hatástalanítani, hiszen az aknát lerakni, 20 dollárba kerül például egy gyalogsági akna, egy ásóval beásom, és körülbelül 200-tól 1000 dollárig tart, amíg ezt felderítem, megkeresem és felrobbantom. Tehát iszonyú mennyiségű pénzre, szakemberre lesz szükség. Én gondolom, hogy nem csak a személyállomány, de a drónok alkalmazása itt is fel fog merülni, hogy az aknamezőket felderíteni, megjelölni és hatástalanítani.
Mikor indulhat el ez a munka reálisan egyáltalán?
Én azt gondolom, hogy ha a felek között kialakul egy tűzszüneti vonal, és azt mondják, hogy nem kívánják folytatni a támadó és védő műveleteket, akkor a legalább a járható utaknál mindenképpen ezt megteszik, hiszen nagyon sok utat is elaknásítottak. A többi az inkább a háború után lehet a különböző mezőkön, illetve a harcérintkezés vonalában.
Folyamatosan arról beszélünk, hogy ha tűzszünet van, ugye az arcvonal tekintetében, aknamentesítés tekintetében, te látsz erre a közeljövőben esélyt?
Hát ugye egyrészt politikai akarat az már van, egyrészt már az oroszok egyszer jelezték, hogy ők tárgyalnának, Ukrajna részéről Zelenszkij elnök ezt elutasította. Számunkra ez érthetetlen, hogy ő úgy akart Svájcba béketárgyalást csinálni, hogy az orosz fél nem lesz ott. Ez azért eléggé kivitelezhetetlen. Törökország jelezte, hogy mindenképp közvetítene ebben, illetve ne felejtsük el, korábban Kína egy 12 pontos béketervvel jelentkezett, az volt talán a legreálisabb, amiben a gazdaság, a világgazdaság, az atomerőművek, a foglyok cseréje, a humanitárius helyzet megoldását tette előtérbe. Én azt gondolom, hogy vannak ugyan felmérések, az ész titkos szolgálat azt mondta, hogy Oroszország még 2 évig bírja a háborút, de gondoljunk bele, csak ebben az évben 500 ezer embert tettek be a hadigazdaságba Oroszországba. Ez a gazdaságnak sem jó, hiszen a civil gazdaságnak is működnie kell, tehát 6-8 hónap körülbelül az amerikai elnökválasztás vége lehet az, amit a miniszterelnök úr is jelzett, hogy ez hozhatja el egyáltalán a tárgyalásokat, aztán majd a belenyugvást, meg a nagyhatalmi garanciát.
Eddig milyen támogatást kapott Ukrajna, és mire számíthat egyébként a nyugattól a következő időszakban mindehhez, hiszen arról beszélünk, hogy nem heteken belül lesz tűzszünet, no de pláne béke.
Igen, pontosan ezt szeretné ugye a NATO országok többsége elérni, hogy valahogy stabilizálni lehessen az arcvonalat, hiszen közel 220-230 milliárd dollárt összsegélyt kapott Ukrajna 2 év alatt. Ez összehasonlítva Afganisztánnal, ott 20 év alatt sikerült 80 milliárd dollárral támogatni. Ennek jelentős része 85 milliárd, ami katonai segély volt, és ami nagyon fontos, hogy ezeknek a segélyeknek a 60%-át az Amerikai Egyesült Államok biztosította. Most az a 90 milliárd dolláros csomag, amit Biden elnökék szeretnének keresztülvinni, és eddig nem sikerült, abból 60 milliárd menne Ukrajnának, de nyilván ez minél jobban késik, annál nehezebb ezt apró pénzre, lőszerre, harcjárműre váltani. Tehát az európai országok most egyre többen ajánlanak fel, bár nem olyan nagy mértékű, de azért 100-200 millió dolláros segélyeket. És ami egy kicsit látszik már belőle, hogy sokan gondolnak már a békére, egyre több műszaki képzést fognak biztosítani, illetve akna felszedő eszközöket.
Sokan gondolnak a békére, de sokan emlegetik egyébként azt is, hogy ebből világháború is lehet. Ez állandó topik igazából nyilvánvalóan a háború kitörése óta. Fél ettől szinte mindenki, hogy mikor eszkalálódik a helyzet, no de pláne itt Magyarországon. Te hogy látod ezt most?
Én azt gondolom, hogy az embereket meg kellene nyugtatni abba, hogy az orosz vezérkör, az orosz politikai, gazdasági elit is tudja, hogy ha megtámad egy NATO országot, legyen az a Baltikumban, legyen az Lengyelország, akkor a NATO-nak a teljes katonai erejével kell szembenéznie. Egyedül Oroszország 5900 atomfegyvert birtokol, de Amerikának is van 5400, tehát Amerikával együtt az európai kontinens békéje biztosítható. Ugye az orosz haderő most egy 1000 kilométeres arcvonalon küzd az ukrán haderővel, és hát nem nagy sikerrel azt látjuk, egy Bakhmut bevétele 8 hónapig tartott. Tehát az, hogy több 5000 kilométeres arcvonala lenne a NATO-val, tengeri, szárazföldi, ott kellene küzdenie az orosz haderőnek. Nagyon nagy lemaradásokban van, egyrészt legalább kétszeres erőfölényben lenne a NATO, ha még mondjuk Kína beáll Oroszország mellé. Amiben óriási, szignifikáns különbség van, az a repülőgép hordozók. A NATO-nak 17 darab van, mindegyik közel 100 darab vadászgéppel rendelkezik, illetve a repülőgépekben közel 5-szörös fölényben van a NATO, illetve sokkal modernebb eszközei vannak. Tehát ilyenen én nem gondolkodnék. Másrészt ugye a világháború fogalma, hogy több földrészen, több óceánon folyó művelet, ez nem látszik előre, én ezt nem valószínűsíteném, nyilván nem lehet kizárni, ha túlságosan eszkalálódik a helyzet, de Putyin elnök tegnapi beszéde is azt mutatta, hogy ők csak akkor alkalmaznának atomfegyvert, ha Oroszország szuverenitása, függetlensége kerülne veszélybe, és nem látja értelmét, hogy harcászati atomfegyvert kellene alkalmazni Ukrajna területén.
Ennek ellenére újra és újra riogatnak, például atommal.
Természetesen ez benne van ugye a hibrid hadviselésbe, hogy diplomáciailag, gazdaságilag nyomást akarok gyakorolni. Például ott van Finnország esete, kénytelen volt lezárni a határátkelőhelyeit, mert Afrikából és egyéb országokból hozott migránsokkal akarták elárasztani Finnországot, illetve hát nem véletlenül ilyenkor mutatják be a legújabb orosz atomfegyvert, a Sarmat 28-at, amikor NATO-hoz csatlakozott Finnország, hogy kérem, itt van a fenyegetés is.
A következő térképen egyfajta előrejelzést láthatunk. Mit mutat ez pontosan?
Azt gondolom, hogy nagyon sokféle terv van, és ezzel is cáfolnám a világháborút. Egy német újságban, a Bildben jelent meg, hogy az oroszok 2025-24-ben a sárga és 2026-ig a narancssárga területeket vennék birtokba.
Ezt mire alapozzák ilyenkor?
Hát ilyenkor arra alapozzák, hogy az ukrán haderő egyrészt kimerül, a személyi állománya kevesebb támogatást kap, az oroszok pedig még több embert vonnak be a hadseregbe. De ugye pont ezekben az irányokban, Kramatorsk, Kupjansk, Harkiv, Dnipro, illetve Zaporozsica irányában az ukránok is mély védelmi vonalakat építettek ki. Már a donbaszi háború idején Kramatorszkba több betont hordtak, mint nálunk a paksi atomerőműbe. Tehát ezeken a területeken mind megerődített védelmi vonalak vannak, és most jelentette be Zelenszkij elnök, hogy közel 2000 kilométeres további védelmi arcvonalakat építenek ki. És ha megnézzük csak a Bakhmut és a Agyvinka irányba indított támadásokat, az egyik 8 hónapig, a másik meg szinte a háború elejétől tartott, amíg sikerült ezeket a védelmi vonalakat bevenni. Tehát ez valószínűleg ez egy elképzelés, és nem az orosz haderő erősségét mutatja.
Vannak egyéb forgatókönyvek is, ezek merőben eltérnek egyébként ettől, amit az előbb vázoltál?
Nem, általában azt mutatják be, hogy hosszú távon mi lesz, ha Ukrajna teljesen visszanyeri az összes területét, milyen veszélyt jelent ez ugye Oroszországra, és közel 500 kilométerre lesz Moszkva ezektől a területektől. Ha viszont Oroszország foglalja el a teljes területeket, akkor Lengyelországgal még hosszabb arcvonalon fog a NATO-val érintkezni.
Készültél arra is, hogy szemléltessed, hogy milyen eszközök vannak, és milyen veszteségek, úgyhogy szeretném, hogyha erről is szót ejtenél. Ezekből mi olvasható ki egyébként?
Ebből az olvasható ki, hogy a nyugati kiképzés és a nyugati technológia, amiből a legjobbakat kapták meg, mint a Challenger 2 harckocsi, ebből ugye a világon eddig egy darabot lőtek ki, most egyet Oroszország is kilőtt, illetve kaptak közel 50 darab Leopard 2-es harckocsit, ami a világ egyik legmodernebb harckocsia, és az amerikaiak is közel 30 darab ilyen eszközt adtak. Csak a harckocsi állomány, amit biztosítottak, 3 milliárd dollárba került a biztosító feleknek, viszont az látszik a tendenciákból, hogy nem nagy számmal, de sok a veszteség. Tehát most már a hadműveleti tartalékokat éli fel Ukrajna, tehát további támogatásra van szüksége. Elvesztette a Patriot ütegét is, ami 1 milliárd dollárba kerül egy ilyen eszköz, illetve a sorozatvetőkből, a HIMARS-okból 3-at, de ezekből még jelentős tartalékai vannak, tehát itt az ideje, ha segíteni akar valaki, hogy Ukrajnán most kell segíteni.
Van arra vonatkozóan is összefoglalás, hogy egyébként a két félnek összességében milyen vesztesége van, és milyen becslés van arra vonatkozóan, hogy ha egyszer ennek vége lesz, akkor hol fog tartani a két fél?
Igen, hát azt el kell mondani ahhoz, hogy rendkívül nagy a dezinformáció, csak egyetlen példát hadd mondjak. Az ukránok bejelentik, hogy kilőttek közel 5000 orosz és 10000 páncélozott eszköz, 15000-et. A fényképes, igazi megerősítésekben pedig nincs több 3000-nél, tehát iszonyúan óvatosan kell kezelni egyrészt az orosz, az ukrán győzelmi jelentéseket, illetve például az Oryx adatbázist is, hogy hiába van rajta föltüntetve 3-4 ezer harckocsi, abból valójában 1000-2000 lehet igaz. Ezek alapján, illetve a tapasztalatok alapján, ugye egyrészt azt tudjuk, hogy a háborúban 80%-ban a gyalogság, 10-15%-ban a harckocsizók és 6%-ban a tüzérségnél vannak személyi veszteségek, illetve azt is figyelembe vesszük, hogy a háborúk tapasztalatai azt mutatják, hogy a legtöbb sebesülés, 80% az végtagi, tehát láb-kéz. A modernebb védőfelszereléseknek köszönhetően kevesebb az alhasi sérülés, és ezekből az adatokból lehet nagyjából kikövetkeztetni, hogy orosz oldalon közel 120-150 ezer halott lehet, sebesültbe kicsit kevesebb van neki, de az összvesztesége majdnem 500 000. Ukrán oldalon kicsit több a sebesült, hiszen ukrán orvos adatok szerint 20 ezer vagy 57 ezer ember kapott művégtagot a sok orosz bombázás és tüzérség miatt, így ők is közel 5-600 ezer veszteségnél vannak összességében, de ezt is csak a háború után tudjuk pontosan, hiszen az oroszok ugye fölfele a politikai rendszerben minél nagyobb győzelmet szeretnének bejelenteni, az ukránoknak pedig nyugat fele kell igazolni, hogy jól használják az eszközöket.
És hogyha már politikai győzelem, akkor ennek a blokknak gyakorlatilag végszavaként mindenképp beszéljünk arról, hogy 15-én indul a választás Oroszországban, sokszor említettük, és szerintem neked sincs kétséged, hogy vajon kinyeri meg az orosz választást, de számíthatunk-e arra, szakmailag érdekel a véleményed, hogy ebben a következő két napban valami komolyabb, erősebb esemény lesz pont a választás miatt, hogy ott ezt is lehessen lobogtatni a Putyinnak?
Én azt gondolom, nagy győzelmet nem tudnak aratni, egy-két falut még el tudnak foglalni menetből, de azt gondolom, hosszabb távú, nagyobb harcászati sikert nem mutathatnak fel. Inkább a ukrán oldal tartogathat meglepetés drónokkal, különleges műveleti erőkkel. Ugye a jelentések szerint Putyinnak a támogatottsága közel 70%-os az országban, hiszen nincs igazi ellenfele. Most a haditengerészetnél készítettek egy tréfás felmérést, ki a példaképed, második kérdés, miért nem Putyin? Tehát ez is benne van a történetben, hogy ezek ott vannak.
Na nézzük, hogy mi a helyzet az izraeli háborúban, ott éppen most mi történik. Ugye szó volt arról, hogy elindult a Ramadán, és hogy Ramadán előtt jó lenne, hogyha egyfajta tűzszünet, béke, megállapodás születne, ez nincs. Mi van most?
Én azt gondolom, hogy ezen a területen, ahol az északi régiót teljes uralma alá tudta vonni Izrael, és mind a megépített fal mellett egy kilométeres úgynevezett pufferzónát hozott létre, és középen pedig egy katonai útvonalat hozott létre a déli és az északi területek logisztikai támogatására. Most vannak a legnehezebb helyzetben, hiszen a déli részen az ENSZ szakosított szervei szerint 1,5 millió ember halmozódott fel. Tehát stratégiailag azt gondolom, hogy elhúzódott ez a művelet. Azt gondolom, hogy 1,5 millió ember között megtalálni azt a 134 túszt, akiket ők keresnek, katonai művelettel ez iszonyú nehéz lesz. A másik, a világ közvéleménye egyrészt ezt az elhúzódó háborút már nem nézi jó szemmel, a humanitárius katasztrófa az teljesen problémát okoz, hiszen ennyi embernek az élelmezését próbálják ugyan hajókkal, légi kiuttatással megoldani, de nem látszik a hosszú távú megoldás, tehát ez a stratégiai része a dolognak, illetve hát van egy belpolitikai nyomás is, hiszen a túszok hozzátartozói sokkal inkább tűzszünetet szeretnének, a hadsereg meg szeretné ezt lezárni, hiszen az izraeli gazdaságnak sem mindegy, hogy 160 ezer ember van benne a hadseregben, vagy 400 ezer.
Mi a helyzet Gázában?
A gázai részen én azt gondolom, hogy a megoldás, itt látható a puffer zóna, hogy senki ne tudja ezeket a területeket megközelíteni.
A pontosan
ez egy elválasztó zóna Izrael és az adott gázai övezet között. Ezenben a hadsereg járőrözik, megakadályozza, hogy egyrészt kijussanak emberek, illetve ebben a zónában tart fel megfigyelő pontokat, azért, hogy ugye a műveletek sikeresek legyenek. Én azt gondolom, hogy palesztin részről is, ahogy korábbi tanult kollégák mondták itt a műsorokban, egyre nagyobb az ellenállás a Hamasszal szemben is, hiszen ekkora szenvedésre senki nem számított, hogy éhség van, fáznak az emberek, és nagyon sok az emberi veszteség is.
Lássuk akkor a veszteségeket. Itt is felmerül a kérdés, hogy mennyire lehetnek hitelesek az információk.
A dezinformáció teljességgel jelen van, tehát a Hamas terrorszervezet is sokkal nagyobb adatokat ad meg, hiszen egyetlen személy mondja ezeket be, a gázai egészségügyért felelős miniszter, senki nem tudja ezeket ellenőrizni, nagyon nagy óvatossággal kellene őket kezelni. Az biztos, hogy a műveletek elején nagyon sok gyerek és nő halt meg, illetve civil, hiszen a Hamas az alagutakban volt. A Hamas vesztesége közel 12 000 harcos lehet, és közel 500 katonát vesztett az egész művelet alatt Izrael, tehát a precíziós csapások, a műveletek, ezek jelentősen ott vannak, viszont ott van ugye a poszttraumás stressz szindróma is, hiszen több 10 000 katona éli meg azt, hogy felrobbantanak mellette valakit, lelőnek mellette valakit, illetve az alagutakban küzdeni kell, ezeket utána fel kell dolgozni, ez egy hosszabb folyamat lesz.
Említetted te is, hogy egyre nagyobb a nemzetközi politikai nyomás is egyébként Izraelen, és ennek ellenére nem olyan tempóban vagy úgy működnek ezek a műveletek, mint ahogy ezt ők tervezték. Mi várható a következő időszakban?
Ugye az Amerikai Egyesült Államok, amikor segítséget nyújtott, és két repülőgép hordozót, a Ford és az Eisenhower-t oda vezényelte, nem gondolta volna, hogy 150 napig fognak tartani ezek a műveletek, de hát ugye ez egy kirakós puzzle, fel kell tárni az alagutat, fel kell számolni az ott védőket, tovább menni a lehetőség szerint, illetve biztosítani a területet. Ez rengeteg embert igényel, rengeteg időt és forrást visz el. Egyrészt a déli műveletet Bidenék nem szorgalmazták, hiszen 1,5 millió emberre csapást mérni, az tényleges humanitárius katasztrófát okozna, illetve nincs hova menni ezeknek az embereknek, hiszen Egyiptom is lezárta az egyiptomi-izraeli határnak ezt a részét, nem szeretné, hogy átjussanak egyrészt terroristák, másrészt egy óriási tömeg, akinek az ellátását neki kellene megoldania.
Politikai vagy katonai kérdés az, hogy a következő időszakban Izrael felvállalja, ha lehet így fogalmazni, ezt a humanitárius katasztrófát, hiszen a kommunikációjuk szerint addig nem állnak meg, amíg az utolsó Hamas harcost nem találják meg, ugyanakkor pedig azért látható, hogy szenvednek az emberek ott abban a térségben.
Én azt gondolom, Netanyahu kényszerhelyzetben van, fölvállalta a műveletet, azt hirdette meg, hogy végigviszi, viszont itt van egy nagy vörös választóvonal, 1,5 millió emberre nem lehet ráengedni az izraeli haderőt, a harckocsikat, itt csak különleges műveleti erőkkel, hírszerzéssel, felderítésével lehet megtalálni pár gócpontot, ahol valószínűleg vannak túszok.
Lehet megtalálni? Hiszen amikor arról volt szó, hogy a Ramadán idejére legyen meg egy megállapodás, akkor ha jól emlékszem, az volt az egyik feltétele ugye Izraelnek, hogy akkor a túszokat kérjük, hiszen ezt 0-0-tól mondják, és a Hamas oldaláról viszont volt egy olyan kommunikáció, hogy hát valójában még mi magunk sem tudjuk, hogy az a maradék több mint 100 túsz életben van-e és hol van.
Igen, mert ugye több terrorszervezet van, ott van a Hamas, ott van az iszlám dzsihád, ezek ugye a művelet megkezdése előtt széttelepültek, mindenki vitte a maga túszait, illetve vannak családoknál is túszok, akik őrzik őket. Ez a Hamas egyetlen fegyvere hosszú távra, hogy a túszokkal tud alkudozni, de a megtalálás az egy igazi hírszerző bravúr kell, hogy legyen.
Említettük már az adás során, hogy az amerikai választások egyébként bizony hatással lehetnek erre, és az orosz-ukrán háborúra is. Hogyan?
Én azt gondolom, hogy Európának békére van szükség, bármelyik elnököt is fogják megválasztani, bár nagyobb valószínűséggel Trump néz ki győztesnek. Ő békepárti abból a szempontból, hogy be kell fejezni az orosz-ukrán háborút, a fölösleges támogatásokat, illetve sokkal inkább az amerikai belpolitikára, a mexikói-amerikai határra, a bevándorlás kérdésére kell összpontosítani, tehát Amerikának a saját belső dolgaira. Szerintem az izraeli támogatás az folyamatos lesz, Netanyahut folyamatosan támogatni fogják, ide biztosítani fogják a forrásokat pártpolitikától függetlenül.
Ugye úgy fogalmazol, hogy ő békepárti, de igazából senki sem háborúpárti valójában. Tehát az, hogy valaki békepárti, az mit jelent? Az azt jelenti valójában, mert én ezt olvasom ki belőle, hogy akkor holnaptól állítom a támogatást, és Ukrajna vesszen el, aztán majd lesz egy béke.
Nem, én azt gondolom, tehát a Biden kormányzat sem háborúpárti, támogatja Ukrajnának ezt a honvédőharcát, és amiben különbség van, hogy Biden sokkal hamarabb békét szeretne, és megállapodást az oroszokkal.
Nem, mint Trump.
Trump, igen. A Bidenék ezt még hosszabb távra gondolják.
Továbbra is értem, visszakérdezek, hogyan? Tehát amikor van két fél, aki nem tud megállapodni attól, mert Amerikában azt mondják, hogy de legyen béke, vagy a magyar kommunikáció azt mondja, hogy legyen béke, nem lesz béke.
A diplomácia az ugye egy olyan kétélű fegyver, hogy lehet úgy beszélgetni, hogy kérjük, hogy csináljátok ezt, vagy beszüntetem a támogatást, erről vagy beszélt. Ide vezénylek még további ugye repülőgéphordozókat, tehát ágyú diplomáciával is el lehet érni, hogy most üljetek le a tárgyalóasztalhoz, hiszen Ukrajna helyzete nagyhatalmi garancia nélkül, Amerika nélkül nem fog menni. A pápa, amit elmondott, én azzal is messze menően egyetértek, nem gyengeség jele, ha valaki azt mondja, hogy tárgyalni kell. Gondoljunk bele, a két országból hiányzik 500 ezer ember mind a két oldalról, vagy sérült, vagy végtagja van, vagy meghalt a háborúban. Nem erre van szükség a 21. században.
Végszóra még mindenki beszéljünk arról, hogy Izraelnek a környékén, egyáltalán a térségben, most éppen mi történik, hiszen onnan is érkeznek riasztó hírek.
Igen, a legnagyobb problémát ugye a jemeni lázadók jelentik, rengeteg hajó elleni rakétával, drónnal rendelkeznek, és az ő elképzelésük az, hogy ami arra megy hajó, az mind Izraelbe tart, ezekre ők úgy gondolják, hogy sikeresen lőhetnek. Emögött nyilván ott van egy iráni támogatás is a háttérből, egyfajta proxiként kezeli a jemenieket, hogy lőjétek, ezzel is gyengül a világkereskedelem, gyengül Izrael szerepe. A környező országok, hiszen akik megkezdték a békefolyamatot és a tárgyalásokat Izraellel, ők is abban érdekeltek, hogy mielőbb béke legyen, és hosszabb távon kell megoldani ezt a palesztin kérdést. Ez volt ugye a Szaúd-arábiai Egyességben is. Szaúd-arábia, Izrael elkezdte ezt a folyamatot, amiben a szaúdiak rögzítették, hogy a palesztin államiság kérdését rendezni kell. Nyilván ez nem a mostani években lesz, hanem több éves folyamatként.
Ugye hír volt az is, hogy a Vörös-tengernél az adatkábeleket vágták át, és ez is egy olyan potenciális lehetőség, amivel kvázi a nyugatot gazdaságilag tovább lehet gyengíteni.
Igen, sajnos a hibrid hadviselésnek ez az egyik eszköze, hogy ti hatalomban vagytok, de mi meg szeretnénk azt, hogy ne érezzétek magatokat biztonságban, ezért migránsokkal, rakétákkal, vagy éppen az adatbiztonsággalnak a rombolásával próbáljuk megakadályozni a ti győzelmeiteket.
Beszéltünk a két háborúról, és arról, hogy rövid távon azért nem látszódik tűzszünet vagy megállapodás. Te látsz-e most újabb gócpontot vagy riasztó jelet?
Azt gondolom, hogy a világ számos pontján, Afrikában nem tudnám megmondani, hogy melyik országban lesz probléma, mondjuk a Száhel-övezetben. Tajvan körül is vannak feszültségek, de ott a két vezető már leült egyszer, megbeszélték ezeket a helyzeteket, ott nem látok gócpontot. A többinél én azt látom, hogy mind Oroszország, mind Amerika felhasználja azokat az országokat, akik gyengíthetik a másikat. Lásd Szerbia, Koszovó, orosz barát Szerbia éppen felvonul a koszovói határra, hogy Amerikának problémát okozzon. ugyanez amerikai részről, hogy akkor az örmények utasítsák ki az oroszokat, tehát megy ez a diplomáciai és hibrid hadviselés.
Resperger István, köszönöm.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Önöknek pedig a figyelmet, viszontlátásra.